Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Kettő óra. Hírek a Szent István Rádióban.
Az Európai Unió a georgiai belügyminisztert és két rendőrségi vezetőt is szankció alá helyezne, azonban a magyar kormány a javaslatot nonszensznek és indokolatlannak tartja, így szükség esetén meg is fogja vétózni, közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Budapesten. A minisztérium MTI-hez eljuttatott közleménye szerint a tárca vezető a georgiai kollégájával közös sajtóértekezletén először is kifejtette, hogy hivatali partnere első külföldi út a Magyarországra vezetett, erre ráadásul olyan időszakban került sor, amikor mind a két országnak folyamatosan küzdenie kell a szuverenitása fenntartásáért a jelenlegi rendkívüli biztonsági kihívások közepette. Aláhúzta, hogy Magyarországot és Georgiát is egyértelműen patrióta kormány vezeti, amely ellen a liberális mainstream súlyos ideológiai és politikai alapú támadásokat indított. Ezzel kapcsolatban gratulálta a georgiai kormánypárt közelmúltbeli választási győzelméhez, és kiemelte, hogy a dél-kaukázusi ország lakossága világossá tette az akaratát. Békepárti, családpárti, patrióta, konzervatív kormányt választottak, és ahogy az lenni szokott ilyenkor, a liberális mainstream ki is akadt ezen rendesen, fogalmazott. Az idei költségvetésből gyermekvédelemre 128 milliárd forint jutott, ez több mint a hatszorosa a 2010-ben erre a célra fordított összegnek, mondta a belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára a Somogy vármegyei Marcaliban a Csipet csapat különleges lakásotthon átadási ünnepségén. Fülöp Attila rámutatott arra is, hogy 2010-ben a szociális és gyermekvédelmi kiadások összege 325 milliárd forint volt, az idén pedig ennek a 4,5-szerese 1500 milliárd forint. Az elmúlt években az intézményekben nevelőszülőknél előforduló bántalmazásokán is fontos előrelépésnek nevezte, hogy egy olyan átlátható, mindenki számára kötelező előírásokat megfogalmazó szabályozást vezettek be, amely a gyerekek védelme mellett a velük foglalkozóknak is ad egyfajta védelmet az alaptalan vádaskodásokkal szemben. Szólt arról is, hogy idén a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 210 telephelyét újították fel 2,1 milliárd forint értékben. A jövőről szólva elmondta, döntés született arról, hogy 200 új férőhelyet hoznak létre a gyermekek számára. A részletes beismerő vallomást tett Till Tamás gyilkosa, de nem büntethető, mivel a 24 éve elkövetett bűncselekmény idején még fiatalkorú volt, így a büntethetősége 15 év után elévült, jelentette be sajtótájékoztatóján Petőfi Attila főkapitányi biztos és Bogdán Gyula a Bács-Kiskun vármegyei rendőrfőkapitányság bűnügyi osztályának vezetője. A történtek idején 11 éves Till Tamás 2000. május 28-án tűnt el Baján, miután szülei engedélyével egy gyermeknapi rendezvényre ment kerékpárjával. A fiút sokáig eltűntként keresték, majd idén a rendőrség a Bács-Kiskun vármegyei főügyészségtől kapta azt az információt, hogy Till Tamást megölték 24 évvel ezelőtt. Az információ azt is tartalmazta, hogy a holttestet egy Bajához közeli tanyán lévő műhelyben bebetonozták. Az alezredes beszámolója szerint a tanú meghallgatások speciális technikája meghozta az eredményt, szűkült a lehetséges elkövetők köre, majd F. János beismertetettét. Till Tamást az elmúlt héten temették el. A rendőrség a budapesti sajtótájékoztatóval egy időben közölte a szüleivel, hogy megtalálták a fiúk gyilkosát, de a tettes nem büntethető. Életbe lépett kedden a kiberrezilienciáról szóló Európai Uniós jogszabály, melynek célja az online tér biztonságosabbá tétele Európában, jelentette be az Európai Bizottság. Az uniós testület közleményében kiemelték, hogy a jogszabály segítségével az uniós állampolgárok és vállalkozások hatékonyabb védelmet élvezhetnek, hozzátéve, hogy a mostani az első olyan jogszabály, amely kötelező kiberbiztonsági követelményeket ír elő a digitális elemeket tartalmazó termékekre. A jogszabálya a többi között új kötelezettségeket vezet be a gyártók számára a szoftver frissítések tekintetében annak érdekében, hogy kijavítsák a biztonsági réseket és biztonsággal kapcsolatos támogatást nyújtsanak a fogyasztóknak. Végül az időjárásról. Szerdán eleinte több felé, főként délen és a középső tájakon alakulhat ki havas eső, hószálingózás, de délután már csak néhol délnyugaton lehet csapadék, napközben az északi, északnyugati tájakon válhat szakadozottabbá a felhőzet, és rövid napos időszakok is lehetnek. Napközben 1-5 fokot mutatnak majd a hőmérők. Híreinket hallották.
Most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Az Egyesült Államok helyzete és útválasztása a globális rendszerben alapításának negyedévezredes évfordulója előtt. Ezzel a címmel írt tanulmányt Simai Mihály közgazdász professzor, akadémikus. Vele beszélgetünk. Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Pécsi Krisztina vagyok. A 2024-es választások utáni viszonyoknak melyek a döntő kérdései?
Az alapvető kérdés az, hogy az Egyesült Államok helye, szerepe alapján mi várható az új hatalomra kerülő Trump által fémérezett adminisztrációtól egy olyan világban, amelyik maga is súlyos válságokkal, problémákkal, világproblémák sorával küzd. És az Egyesült Államok jövőjét illetően a Republikánus Párt jelentős 20 pontból álló programot dolgozott ki, és az ember ezt a programot áttekinti, tulajdonképpen mindegyiknek szerepe lehet a világ többi állama számára. Most az a tanulmány, amelyet én az amerikai jövőről egy olyan világrendszerben írtam, amelyik maga is tele van zűrzavarral, tulajdonképpen nagyon lényeges, hogy a világ többi állama mennyire lesz képes részben felkészülni ezeknek a hatásoknak a kezelésére, vagy semlegesítésére, vagy pedig egyáltalán az Egyesült Államok új adminisztrációja az ígéreteiből és programjából mit lesz képes megvalósítani. Mind a kettő nyitott kérdés.
Külpolitikájában nagyon fontosnak ítélik meg, hogy az USA-nak milyen szerepe lesz az ukrajnai háborúval kapcsolatban. Hogyan alakul az USA és Oroszország, illetve az Amerikai Egyesült Államok és Kína konfliktusos viszonya?
Ami az Egyesült Államok nemzetközi kapcsolatait és viszonyát illeti, az első számú probléma tulajdonképpen az amerikai-kínai viszony, hiszen az Egyesült Államok legjelentősebb nemzetközi kihívója ez a mai helyzetben Kína. És az amerikai-kína politikában nagyon sok probléma várható, de az is elképzelhető, mind a kettő azért érdekelt abban, hogy fenntartható, kezelhető kapcsolatokat alakítson ki egymással, hogy a két ország milyen tárgyalásos megegyezésre fog jutni. Mindketten, az Egyesült Államok és Kína előnyben részesíti a tárgyalásokat. Sokkal bonyolultabb téma a tajvani kérdés Kína és az Egyesült Államok között. Ez egy különálló, nagyon jelentős téma, amelyik részben attól is függ, hogy az Egyesült Államok mit hajlandó tenni abban az esetben, ha Kína megkísérli a támadást esetleg Tajvannal való kapcsolatainak erősítésére, és megakadályozni azt, hogy független állammá váljon, ez egy különálló, önálló téma. Na most, ami Ukrajnát és Oroszországot illeti, ez egy nagyon jelentős kérdés azért, mert ebben az Egyesült Államok mellett jelentős szereplő az Európai Unió, a NATO, és az Európai Unió államai közül is jelentős eltérések vannak a véleményt illetően, hogy hogyan kezeljék az ukrajnai háború lezárásának a kérdését. Ugye Trump kijelentette, ha hatalomra kerül, sőt még azt megelőzően is, befejeződik a háború, vagy megkísérlik, nem mondta, hogy megkísérlik, mert az bizonytalan lett volna, határozottan állította, hogy véget fog vetni ennek a háborúnak. Mondott ő már korábban is olyan dolgokat, amit nem tudott végrehajtani. A nagy kérdés az, hogy az adott feltételek között mit tehet az Egyesült Államok annak érdekében, hogy ez a háború befejeződjék, és mit, milyen változások lehetségesek az Oroszországgal való viszonyában. A háború befejezését kapcsolatban a leglényegesebb az, hogy az Egyesült Államok mennyire folytatja, vagy fejezi be a Kínához, az Oroszországgal kapcsolatos témákkal összefüggésben Ukrajna támogatását. Most ez azért egy nagyon nehéz kérdés, mert még nem dönt Trump az ukrajnai politikát illetően. Január 20-áig még a jelenlegi Biden adminisztráció döntései játszanak ebben szerepet. A Biden adminisztráció két trükkös lépést tett a közelmúltban. Az egyik az, hogy hozzájárult ahhoz, hogy amerikai szakemberek, kérdéses, hogy milyen szakemberek, menjenek el Ukrajnába, és ott dolgozzanak az amerikaiak által gyártott fegyverek, hadianyagok meghibásodásának javításán, szerelésén. Ez azt is jelenti, hogy az amerikaiak jelen lehetnek még a Trump hatalomra kerülése előtt Ukrajnában személyeket illetően is. Egy másik nagyon lényeges téma, amit még a Trump adminisztráció dönthet el, hogy a fegyverek, amelyeket adnak Ukrajnának, ezek hogy milyen messze juthatnak el orosz területre. Hírek szerint jelentős számú drónt lőttek ki Moszkváron. Mégpedig ilyen nagy számú drón kilövésére eddig nem került sor, nem a történelmi központjaira, hanem inkább a lakótelepi részekre. Ez még a Biden adminisztráció döntésétől is függhetett. Nem hiszem, hogy önálló cselekedete volt az ukrán vezetésnek. Tehát ez is bonyolultá teszi Trump lehetőségeit, de mindenféleképpen megkezdődtek a tárgyalások. Fog tárgyalni Biden és Trump a követendő politikáról és az átadás kérdéseiről, és önmagában véve az átadás körülményei is nagyon komoly világpolitikai kérdés jelentnek, hiszen bizonytalan az, hogy az átadás során milyen személyiségek kerülnek be a Trump kormány vezetésébe.
Mit mutat az amerikai nemzet és a társadalom arculata 2024-ben? Sokszor elhangzik, hogy egy multikulturális nemzet felé fejlődik az USA, amely az új demográfiai trendek következménye.
Nézze, a multikulturális fogalom, ez egy nagyon világosan meghatározott, mégpedig nem amerikaiak, hanem a kanadaiak által meghatározott fogalom, ami azt jelenti, hogy minden etnikai csoport korlátlanul használhatja saját nyelvét, fejleszheti saját kultúráját, oktatást kész. Ez jelenteni a multikulturálisot. Az, hogy multiarculatú, több etnikai csoport él egy országban, még nem jelent multikulturalizmust, ez jelent sokarcú országot. Ez azt jelenti, Amerika eddig is sokarcú volt, és most még jelentősebb szerepet játszik, és ami nagyon lényeges, első számú, csökkent a fehérek aránya az Egyesült Államok társadalmában. Tehát megnőtt az amerikai nemzetben, ha úgy tetszik, a különféle etnikai csoportok aránya, és ezen belül is a Latin-Amerikából jövő latin csoport természetesen ott volt az afroamerikaiak csoportja, de a spanyol nyelvet beszélő csoportjának száma túlhaladta az afroamerikaiak számát, és ezeknek a szerepe már az elmúlt választás kapcsolatban is meglehetősen jelentős szerepet játszott a statisztikai adatok szerint Trump győzelmében, hiszen ugye miután a fehér lakosság aránya csökkent, és egyértelmű, hogy a fehéreknek többsége Trumpra szavazott, az volt az elképzelése a demokratáknak, hogy a színes bőrűek, a színes arcúaknak a többsége Harris-t fogja támogatni, de nem ez történt, mert éppen a spanyol nyelvet beszélőknek, a hiszpániaiaknak a szavazatainak többsége, vagy legalábbis jelentős számban, döntő számban Trumpra szavaztak. Véleményem szerint a fehérek körében is nőtt a Trumpra szavazók aránya. Erről a statisztikai adatok majd sokkal bizonyos sokig később jelennek meg. Tehát a multikulturális, vagy sokarc nemzet, az amerikai nemzet jövője, ez továbbra is egy nagyon fontos kérdés marad az Egyesült Államokban. Egy biztos, hogy az Egyesült Államok sokarcú, nagyon összetett társadalom jelentős szereppel fogja jellemezni a kialakuló és továbbra is kialakulás fázisában lévő amerikai nemzet fejlődését.
A tanulmányban szó van az amerikai gazdaság realitásairól, illetve a gazdaságpolitikák következményeiről. Nagyon sokat hallottunk eddig is az amerikai álomról, annak megvalósulásáról.
Ez az amerikai álom egy nagyon régi fogalom, azért kell ma is ezzel foglalkozni, és a tanulmányomban azért írtam erről többet, mint sokak számára szükséges lett volna, mert akik Amerikába mentek az Egyesült Államok kialakulása során különösen azzal az elképzeléssel mentek Amerikába, hogy ott jobb körülmények közé kerüljenek, hogy megszabaduljanak azoktól az üldöztetésektől, amelyeknek Európában vagy más országokban voltak kitéve, és hogy a munkájuk alapján gyorsabban jussanak jobb életviszonyokhoz, jobb feltételekhez. A demokratikus viszonyok közepette, amely az Egyesült Államokat jellemezte és jellemzi az alapjában véve ma is. Az amerikai állam lényege tehát egy ilyenfajta törekvés következménye. Trump azt mondta, hogy Biden a nagy tömegek beengedésével megölte az amerikai álmot. Biden azt mondja, hogy a trumpizmus amiatt, hogy ki akarja telepíteni az oda került illegális bevándorlókat, deportálni akarja nagyon gyorsan, megöli az amerikai álmot. Tehát e tekintetben is egy érdekes vita alakult ki, és valószínűleg továbbra is folytatódni fog. Na most, ami az amerikai gazdaságot illeti, az Egyesült Államok továbbra is a világ legnagyobb gazdasága marad. Van néhány alapvető gazdasági kérdés, amelyre a Trump adminisztrációnak válaszolnia kell. Az első kérdés az egyenlőtlenségek csökkentése. Nagyon nagy mértékben megnőttek a jövedelem és vagyoni egyenlőtlenségek az Egyesült Államokban, és nem csak a fehérek és színesbőrűek között, hanem a fehér lakosság között is. Sok államban, különösen onnan, ahonnan kitelepültek vagy megszűntek jelentős iparvállalatok, nagyon komoly nyomorkörzetek alakultak ki. És ezt kezelni kell. Az infláció problémája egy további nagyon lényeges kérdés. Nagyon komoly kérdés az amerikai gazdaságnak az, hogy az Egyesült Államok függősége milyen marad, nő-e vagy csökken a behozott áruktól, honnan hozzák be ezeket, milyen feltételek mellett. Csökkenteni akarja a Trump adminisztráció, de ezt a Biden adminisztráció is saját politikában megfogalmazta, hogy csökkenteni kell Amerika nyersanyagimporttól, alkatrészimporttól és készáruimporttól való függőségét, például Kínától. Ugyanakkor feltételeket kell biztosítani arra, hogy kedvező körülmények között kerüljenek az Egyesült Államos. Trump egyik első kijelentése az volt már a programban, hogy a Kínából származó gépjárművekre 60%-os vámot kíván felemelni. Ezt nem fogja tudni megvalósítani megítélésem szerint, mert ez egy kemény alkú kérdése lesz, de mindenféleképpen a vám probléma kulcs probléma marad az amerikai gazdaságban. Még jelentősebb az amerikai tömegek szempontjából az infláció kérdése, hiszen a Biden adminisztráció ideje alatt az amerikai infláció számottevően megnövekedett és csökkentette nagyon sok amerikai jövedelmét. Az amerikaiak számára az inflációtól való félelem, mint kulcskérdés, ezért jelentőssé vált. Kérdés az, hogyha például a Trump adminisztrál csökkenteni kívánja a Kínából való behozatalt, meg a nyersanyag behozatalt csökkenteni kívánja, hogy tudja a vámok növelésével egyidejűleg az inflációt megakadályozni, vagy csökkenteni, az is nagyon jelentős kérdés, hogy a katonai kiadásokra mennyivel többet költenek, milyen külföldi támogatást nyújtsanak a világ különféle államainak, de különleg az ukrajnai támogatás, ez is egy nagyon lényeges amerikai gazdasági kérdés.
Mi lesz a szerepe a globális fegyverkezési versenyben, illetve a világ remilitarizálásában?
Az Egyesült Államok eddig is élen járt a globális fegyverkezési versenyben. Egyrészt az amerikai hadsereg jelentős, nagy tömegű, modern fegyverekkel lett felszerelve, és az amerikai hadipar jelenleg is a világ legfejlettebb hadipara. Ez a tendencia akkor is folytatódni fog, hogyha az ukrajnai háborút véletlenül befejeznék, hiszen az Egyesült Államok a világ legjelentősebb fegyverszállítója, még az európai országok számára is, a NATO keretében is. Ennek következtében Amerika szerepe a globális fegyverkezésben és a világ lemilitarizálásában továbbra is jelentős marad. E tekintetben én nem várok a Trump adminisztrációtól semmiféle változás, sőt, megítélésem szerint, hogyha ez az amerikai kormányzatnak a politikájában az a fejlődési szakasz, hogy Amerika a globális hatalmi versengés egy intenzív szakaszába lépett, ez azért lényeges a fegyverkezési verseny szempontjából, mert akkor a fegyverkezés is fokozni kell. A Biden adminisztráció idején egy kétpárti kongresszusi bizottságot alakítottak ki azzal a céllal, hogy meghatározza, megfogalmazza az amerikai fegyverkezés jövőjét. Ez a bizottság 83 javaslatot tett erre, nagyon jelentős dokumentumot fogadtak el, amelyet én a tanulmányomban említek és elemzek. Ennek központjában a nukleáris fegyverkezés áll. És a másik nagyon lényeges téma a nukleáris fegyverkezés mellett, és ehhez kapcsolódóan az űrfegyverkezés. És ennek a kettőnek a kapcsolódása a globális fegyverkezési versenyben kulcs probléma marad, és kihat a világ többi államára is. Tehát itt nem lehet számítani arra, hogy valamiféle globális leszerelésre kerüljön sor tömegesen, és erre az ENSZ is számít, és inkább azon gondolkodnak, hogy miképpen lehet a fegyverkezési verseny fokozódását fékezni, vagy esetleg megakadályozni a világ ebben érdekelt államainak közös fellépésében. Kína is folytatja a fegyverkezést, sőt meggyorsította az utóbbi években a fegyverkezési tevékenységét, fegyverkezési kiadásait. Tehát egy nagyon összetett kérdés, ennek a folyamatnak az élén egyértelműen az Egyesült Államok, mint ország és mint a NATO vezető hatalma áll.
Mindezek mellett felvetődik a kérdés, hogy kijelenthetjük, történelmi fordulóponthoz érkezett Amerika?
Amerika nem most érkezett a történelmi fordulóponthoz, hanem tulajdonképpen, amikor a globális súlya a világtermelésben, a világkereskedelemben elkezdett csökkenni, és amikor az amerikai ipar függősége a behozataltól növekedett, az átalakulásnak most az a jelentősége, hogy ez egy nagyon összetett folyamattá vált. Tehát egyrészt egy demográfiai átalakulás. A színes bőrű, nem fehér lakosság súlyának, szerepének növekedése. És ma már vannak államok, ahol ez az etnikai, nem fehér etnikum többségbe került. És ez fokozódni fog az amerikai fejlődést illetően. A korosztály, a korösszetétel tekintetében is jelentős átalakulás, döntő átalakulás fázisában van az Egyesült Államok. A lakosság öregszik, és a 65 éven felüliek aránya az amerikai lakosság körében igen gyorsan nő. A statisztikai előrejelzések szerint 2035-re átalakulás demográfia tekintetében egy nagyon jelentős ugrópontra. Az átalakulásnak egy további lényeges kérdése a környezeti téma. És itt nem csak amerikai kérdés, és erről eddig nem esett szó, és az én tanulmányomban sem foglalkoztam kellő mértékben ezzel, hogy azokban a globális problémákban, amelyekben az Egyesült Államoknak jelentős szerepet kellene vállalnia, vajon Amerika kilép a vállalásokban szerepet játszó szervezetekből, például a klímaegyezményből, vagy az nemzetközi egészségügyi egyezményből, a különféle globális megállapodásokból, és úgy tűnik, hogy a Trump adminisztráció ezt a folyamatot talán erősíteni is fogja már, mint a kilépés folyamatát. Ezért is lehet mondani, hogy az Egyesült Államok egy sok oldalú összetett globális átalakulás fázisában van. Ez nem az jelenti, hogy az Egyesült Államok összeomlik, vagy az amerikai súly szerep az megszűnik, de megnő a többiek szerepe. És Amerikának a domináns hegemon szerepe már nem érvényesül többé a világpolitikában, a világgazdaságban és más területeken sem.
Kedves hallgatóink, Simai Mihály közgazdász professzorral, akadémikussal beszélgettünk. A technikai munkatárs Fülöp Csaba nevében is köszönöm figyelmüket, Pécsi Krisztinát hallották.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Napsugár, gyere már, úgy várlak, de kár, hogy az éjjel hármat csak az imént léptük át. De kibírom már álom nélkül ezt a pár órát.
Levegő, téged miért is hívlak, tudom, érzem végig itt vagy, de több kell belőled. Mutasd hát a megújító csodás erődet.
A négy fal közül már kilépnék, észreszejtő távolságok előttem. Nem keresném a miértjét, csak követném a szivárványt az esőben.
Holdvilág, fényed szűrtem, látom.
Megint nem talál az álom, meddig bírom én?
A hajnal ismét itt van, kopog az ablak üvegén.
A négy fal közül már kilépnék, észreszejtő távolságok előttem. Nem keresném a miértjét, csak követném a szivárványt az esőben. Közül már kilépnék, észreszejtő távolságok előttem. Nem keresném a miértjét, csak követném a szivárványt az esőben. Csak követném a szivárványt az esőben.
Kicsit beszélgetnénk, zavarna-e hogy ott vagyok. Suttog a szél, nekem énekel, azt mondja megérkeztél, így senkit nem érdekel. Honnan származom, és hogy ki vagyok, csak az a fontos mindig, milyen ember vagyok, milyen ember vagyok.
Csillagok fenn az égen, világítják meg az éjjel, nem látok más, csak a fény ragyog. A holdfényben, a sötétben, árnyékban és csillagfényben, minden ember egyformán ragyog.
Suttog a szél, nekem énekel, azt mondja megékel, így senkit nem érdekel. Honnan származom, és hogy ki vagyok, csak az a fontos mindig, milyen ember vagyok. Suttog a szél, nekem énekel, azt mondja megérkeztél, így senkit nem érdekel. Honnan származom, és hogy ki vagyok, mindig milyen ember vagyok,
és a holnap semmi jót nem ígér. te jól vigyázol rám, és a rossz napok után újra feléd visz az út odaér. Van egy végső remény, te vagy mától a fény, és ha elmosódik minden kép, szerelmet éltet még. Nincs száz kis rész, kell a szív, kell az ész, nincs félig kész, veled jó az egész. Van egy végső remény, te vagy mától a fény, és ha elmosódik minden kép, szerelmet érted még.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, a következő percekben Deli Lajos atya a szentségekről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, határainkon innen és határainkon túl. Folytatjuk elmélkedésünket a házasság szentségéről. Az elmúlt alkalommal a házassági kötelék problémáját kezdtük el tárgyalni, és itt fejeztük be az elmélkedést, innen folytatnánk. A katekizmus az 1640-es pontban hangsúlyozza, hogy a házassági kötelék a házastársak szabad emberi cselekedetéből és a házasság elhálásából származik, visszavonhatatlan valóság és olyan szövetség, amelyért Isten hűsége kezeskedik. Az egyháznak nem áll hatalmában az isteni bölcsesség e rendelkezése ellen állást foglalni, idézi a katekizmus az 1141-es kánont a törvénykönyvből. Vagyis szabad elhatározásból jön létre a házasság, fontos hozzá tartozik a házasság érvényességéhez az elhálás, és nem az előzetes, hanem a házasság megkötése után való elhálás, és hangsúlyozza a katekizmus, hogy a házasság szentsége mögött Isten áll, az ő hűsége. Ez azt jelenti, hogy Isten megígérte a házastársaknak, és ebben a hűségben kitart, hogy támogatja őket az egységben, a kötelék fölbonthatatlanságában. A következő részben a katekizmus a házasság szentségének kegyelméről beszél. Az 1641-es pontban így ír a katekizmus. A keresztény házastársak életük állapotában és rendjében sajátos ajándékkal rendelkeznek Isten népén belül. A II. Vatikáni zsinat Lumen Gentium 11. pontja ír erről. A házasság szentségének e sajátos kegyelme arra van rendelve, hogy tökéletesítse szeretetüket és erősítse fölbonthatatlan egységüket. E kegyelemmel az életszentségre segítik egymást a házas életben, valamint a gyermekek elfogadásában és nevelésében. Szintén a Lumen Gentium ír erről. Mit is jelent ez? Azt jelenti, hogy Isten nem hagyja magára a házastársakat. Különleges kegyelmet ad a házastársaknak, és ez a különleges kegyelem a szeretet tökéletesítésére, az egység megélésére, a hűségre, a gyermekek vállalására és nevelésére irányul. Így folytatja ezt a gondolatsort a katekizmus, e kegyelem forrása Krisztus. A Gaudium et Spes lelkipásztori konstitúciót idézi itt a katekizmus, miként ugyanis egykor a szeretet és hűség szövetségével Isten a népe elé sietett, úgy most is az emberek üdvözítője és az egyház vőlegénye a házasság szentsége által elébe jön a keresztény hitves társaknak. Eddig az idézet, a zsinati idézet. Velük marad, és erőt ad nekik, hogy fölvegyék keresztjüket, és így kövessék őt, bukásaik után fölkeljenek, bocsássanak meg egymásnak, és egymás terhét hordozzák. A Galata levelet idézi a katekizmus, mégpedig a 6. fejezet 2. versét. Hangsúlyozza, legyenek egymásnak alárendelve Krisztus iránti szeretetből, Efezusi levél 5.21, valamint kölcsönösen szeressék egymást természet fölötti, gyengéd és termékeny szeretettel. Szeretetük és családi életük örömeiben már a bárány mennyegzős lakomájának előízét kapják. Tertullianus idézettel folytatja a katekizmus, hogyan vázolhatnám annak a házasságnak a boldogságát, amelyet az egyház egyesít, az áldozat erősít, az áldás megpecsétel, angyalok hirdetnek, és az atya érvényesnek tekint. Micsoda iga! Két hívő egy reménnyel, egy vágyjal, egy életformával, egy szolgálatban. Mindketten testvérek, mindketten szolgatársak, semmi különbség sem testben, sem lélekben, valóban ketten egy testben vannak. Ahol egy a test, ott egy a lélek is. A katekizmus hangsúlyozza sokszorosan tehát, hogy Isten kegyelme segíti a házastársakat. És megjegyzem, talán kevésbé jön le a szövegben, de szó volt azért, hál' Istennek, a családi élet örömeiről, egyáltalán a házastársi élet örömeire. Hiszen nem csak kereszt, áldozat, hanem sok öröm és boldogság van benne. Azt mondja tehát a katekizmus, hogy amikor a házastársak egymás iránti szeretetük örömét és boldogságát megélik, már az üdvösség örömét előlegzik, előízét kapják. Fontos ez, mert az Isten boldogságra és örömre teremti az embert és hívja, és ehhez ad segítséget. Természetesen naívak lennénk, ha nem beszélnénk azokról az áldozatokról és keresztekről, amit a házasság, a családi élet jelent. Ebben is számíthatnak az Istenre, hallottuk az imént a katekizmust. A következő pontban a házastársi szeretet értékeiről és követelményeiről ír a katekizmus. Ezt mondja II. János Pál pápa Familiaris Consortio apostoli buzdításának 13. pontját idézve. A házastársi szeretet olyan egyetemességet hoz magával, amelyben a személy minden alkotó eleme helyet kap. A test és az ösztön igényei, az érzékek és az érzelmek erői, a lélek és az akarat vágyai, s e szeretet arra a legszemélyesebb egyesülésre irányul, amely a testi egyesülésen túl nem mást, mint egy szívet és egy lelket hoz létre. Igényli azonban e végső kölcsönös odaadás fölbonthatatlanságát és hűségét, valamint a termékenységre való nyitottságot. Egy szóval, minden természetes házastársi szeretet közös tulajdonságairól beszélünk, de olyan új tartalommal, amely e szerelmet nem csak megtisztítja és megerősíti, hanem olyanba emeli, ahol sajátosan keresztény értékek megnyilvánulása lesz. Eddig II. János Pál pápától az idézet. Egy magasztos és egy csodálatos képet rajzol a házasság szentségéről, mind II. János Pál pápa, mind pedig maga az egyháznak a tanítása. A következőkben majd a házasság egységéről és felbonthatatlanságáról lesz szó. Úgy gondolom, olyan probléma ez, amelyet a következő alkalommal fogunk átelmélkedni, és fogunk megismerni. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Deli Lajos atya a szentségekről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4,